Isten nagyon sokféleképpen jelen van ebben a világban, viszont az egyik módja, hogy jelen van, ahova ígért és az ő jelenlétét, az ő gyülekezet, az ő egyháza. És ez nem tömegeknél kezdődik, hanem azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben összeérnek, ott vagyok közöttük. A legkisebb kis csoport az a két fő, két-három fő. Gyülekezetünkben van, hogy 16 házi csoport, még mindig nem fedi le a teljes gyülekezetünket. És kétféleképpen szoktunk találkozni, egyszer is vasárnapi tömegében, ebben a teremben, ez a szép helyen. És hétközben nincs Isten tiszteletünk, hanem házi csoportunk van, és találkozunk ilyen módon házi közösségeként, kis közösségeként. Hiszem azt, hogy mind a két helyen ő szeretne megjelenni. Az augusztusi hónapunk azért picikét erről fog szólni, hogy Isten hogyan van jelen az egyházában, és hogyan jelenik meg a gyülekezetben. Erről szeretnék tanítani ezeken a vasárnapokon. Egy furcsa idézetet hoztam ide, akik nem 2000 után születtek, hanem előtte, vagy mondjuk még a 80-as éveket is megélték, azok bizonyára találkoztak az István a királlyal, és abban van egy nagyon szép rész ebben a rokoperában, ahol a király az Isten jelenlétében elmondja a félelmeit, az örömeit, a kérdéseit, a kétségeit. Van egy rész, ahol kiönti a szívét, és ebben van egy ilyen mondat, hogy oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Ez a motto ma délelőttnek, és két igét hozok ide, az Ézsaiás 57:15-öt és Jeremiás 23:24-et. Ha van Bibliátok, keresétek meg, bátorítlak, Ézsaiás 57:15, Jeremiás 23:24-es verse. Tehát ha van Bibliát, keresd meg, ha nem, akkor ki is lesz vetítve. Így folytatódik ez az ige. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. A másik ige, a Jeremiás 23:23-24 így szól, nem csak a közelben vagyok Isten, így szól az Úr, hanem Isten vagyok a távolban is. El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom, így szól az Úr. Nem én töltöm ebbe az eget és a földet, így szól az Úr. A végtelen teremtő Isten betölt mindent, amit teremtett. Nagyobb mindennél, amit teremtett, az egész makrokozmosznál és a mikrokozmosznál, az egész világ mindenségnél. És ő a teremtő teremtett ezt a világot, de be is tölti. Gyertek, imádkozzunk, és kérjünk áldást ezekre az ígékre. Uram, arra várok, hogy te jöjj és ihles. Nincs itt semmi szükség az én nyomorult emberi szavaimra. A te szavadra van szükség, arra, hogy te beszélgess velünk, hogy te szólíts meg minket. Vágyunk, hogy átéljük ezt a kettősséget, hogy a természeted része az, hogy mindeneknél nagyobb, hatalmasabb, szent, dicsőséges Isten vagy, és mindeneknél közelebb jössz, és mélyebbre hajolsz. Engedd, hogy ebből valamit megértsünk ma. Amen. Nagyon nem szeretem az idegen szavakat, de ma muszáj lesz két szót idehozzak. Nem lehet másként, ezek latin eredetű szavak, és muszáj mégiscsak ez a két szóhoz nyúljak, hogy elmondjam nektek, hogy Isten egyszerre transzcendens és immanens. Két különleges tulajdonsága van. Ez az ének, amit idéztem, így szól, oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetlek téged, nem érhetlek el. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Te hallgatsz, s én érzem. A szívem felel. Mind a kettő egy időben Isten. Távol is, közel is. Mindjárt szeretném ezt még jobban kibontani. Most visszamegyünk az igéhez. Ezt mondja magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik. Szent az ő neve. A Biblia azt mondja, hogy Isten magasztos, Isten nagy, Isten mindenek felett való. Mindent átjár, mindenben meg tud jelenni, de mindenek felett való, magasztos, felséges, örök hajlékában lakik, szent az ő neve. És azt mondja, magasságban is szentségben lakom. Isten hatalmas, felfoghatatlanul nagy. Ez jelenti azt, hogy transzcendens. Egyedül transzcendens lény a világban ő, tudjátok miért? Mert ő mindenek teremtője. A Biblia arról beszél, hogy Istenben a nem látható világot teremtette meg, és a nem látható világból hozta létre a láthatót. Tehát a nem látható világ az nem semmi. Az tényleg nem semmi. Az nem semmi. Az valóság. Ezt a fizikaiak is el tudják mondani, hogy létezik egy nem látható világ. És nagyon nehezen tudják ezt magyarázni, de nagyon fontos látnod azt, hogy mindenek mögött a nem látható és a látható világ mögött ott van az örökké létező, a vagyok, a van. Franz Schaeffernek van egy könyv, az a cím, hogy aki van. Nincs kezdete, nincs vége, az örök jelen. Isten, a transzcendens Isten. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés adatos lelkűvel is. Felüdítem az adatosok lelkét, felüdít a megtörtek szívét. Van egy döbbetes kettőség ma Istenről, amit tanulunk, hogy miközben mindenek felett való, valami hihetetlen közzel tud férkőzni az őt által a teremtett világhoz. És a teremtett világon belül egyedülálló kapcsolata van az emberrel, és szeretné visszahódítani az ember szívét, amit a sátán elbitorolt, elcsábított az ő oldaláról. Minket Isten teremtett. Ő az oka és a célja a létezésünknek. Éppen ezért ő tud értelmet is adni a létezésünknek, ha vele való kapcsolatba élünk, de az ember, mivel lázadt Isten ellen, elidegenedett a szíve Istentől. Az ördög elcsábított minket, elhajlított, elfordított Istentől. Ezért vagyunk megtörtek. Azt olvassuk itt, hogy a megtört szívűek, az istentelenségünk megtör minket, a bűneink összetörnek bennünket egymást. És az Isten szeretne hozzáférkőzni a szívünkhöz. A magasztos, a fenséges nagyon közel hajol, hozzáférkőzik az ember szívéhez. És ugyanezt elmondja Jeremiás is, hogy nem csak a közelben vagyok Isten, hanem Isten vagyok a távolban is. El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom, így szól az Úr. Elénekeltük a 139. Zsoltárt, ugye? Hogy bármerre mennék, rám találna. Ha világ végére mennek, ott is utolérne. Ha tenger mélyére süllyednék le, ott is elérne a kezed. Nem tudok Istentől elmenekülni, de lehet hozzá menekülni, lehetetlenség tőle elbújni. Mert mindent betölt az Isten. Most néhány idézet segítségével szeretném ezt nektek jobban a szívetekre helyezni, vagy megértetni. J.E. Parkernek van egy könyve, amire a következőket mondja. Isten korlátlan, ő örökkévaló, végtelen és mindenható. Mi vagyunk az ő kezében, de ő soha nincs a mi kezünkben. Minden mondatot figyelj meg, mert ezek nagyon fontos bibliai igazságok. Hozzánk hasonlóan ő személyes, tehát Isten személy, de tőlünk különbözően ő végtelenül nagy és hatalmas. Miközben a Biblia folyamatosan hangsúlyozza Isten valós és személyes törődését népe felé, ami megnyilvánul irántuk mutatott szelídségében, jóságában, megértésében, türelmében, nem engedi, hogy figyelmen kívül hagyjuk az ő abszolút hatalmát és tulajdonjogát minden ő teremtménye felett. Ennek a világ mindenségnek a kizárólagos tulajdonosa Isten, mert ő teremtette. Éppen ezért, ha az egész világ mindenség az övé, én meg ennek a világ mindenségnek egy parányi része vagyok, én is az ő tulajdona vagyok. Hatalma van felettem. Tulajdonjogot gyakorolhat felettem. És ezt szeretné visszaszerezni, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, ezt szerezte vissza, amikor a sátán bitorol téged és engem a bűneink révén, hogy mondjam, tulajdonjogot formált ránk. Az, hogy elvette a mi bűneinket, meghalt mi bűneinket Jézus, visszaszerezte ezt a tulajdonjogot az Isten számára. Hadd mondjak egy néhány szót magára a transzcendenciáról. Isten természetének azon oldalát írja le, ami közzel az elérhetetlenségig megkülönbözteti őt az általa teremtett embertől. Mivel ő az alkotó, teremtő, annyira különbözik minden teremtménytől, hogy az elérhetetlenség megkülönböztetető Isten a teremtett világtól. A transzcendencia azt jelenti, hogy az isteni természet nincs a mi természeti rendünkre korlátozva, hanem fölötte van ő magasságos Isten. Mi nem deisták vagyunk. A deisták azt mondják, ezek a keleti vallásokban gyökerező vallások, hogy Isten benne van mindenben. Isten mindenütt jelen van, mert ő teremtett mindent, de mi nem vagyunk deisták. Mi nem vagyunk természetimádók, mi nem imádjuk az állatokat, nem imádjuk a napot, a holdat, a csillagokat. Minden természeti nép azt vallja, hogy Isten benne van a napban, ezért imádjuk a napot. Benne van a holdban, imádjuk a holdat. Benne van a kígyóban, imádjuk a kígyót. Benne van az elefántban, imádjuk az elefántot. Nem. Mi teisták vagyunk. Isten teremtette mindezt. Jelen van mindenütt, de fölötte van, miközben jelen van mindenütt, fölötte van a teremtett világnak. És nézzétek meg az immanenciát. Az immanencia Isten világunkban való jelenlétéről szól. A közel levő elérhető Istenről. Az immanencia Isten közel és elérhető természetét mutatja be, hogy Isten hatalmas, fenséges, dicsőséges, elérhetetlenül nagy és más, és mégis közel jön, és elérhető lesz. Itt tudnám összefoglalni egy mondatban, amit eddig elmondtam. A transzcendencia az a mód, ahogy az ember Istenhez viszonyul az ő istenségének szűrőjén keresztül. Az immanencia pedig az a mód, hogy az Isten az emberhez viszonyul az ő emberi teremtettségének szűrőjén keresztül. Ezért van az, hogy Isten emberré lesz a Bibliában. Ezért van az, hogy belezsugorodik egy anyamébe. Ezért van az, hogy az ige testé lesz, eljön közénk. Mert az Isten az emberhez, az emberi teremtettségének a szűrőjén keresztül közeledik. Mert így tud elérhető lenni, így tud számunkra tapintható lenni, kézzelfogható lenni, megfogható lenni, hallható, látható lenni. Mi pedig keressük őt az ő hatalmában, istenségében. Most jön egy még nehezebb idézet. A Narnia krónikáját láttátok? Ismerős? C.S. Lewis egy olyan ember volt, aki közel 50 éves koráig ateista volt, egy nagy professzor volt Cambridge-ben, és aztán megtért, irodalomtörténész és kritikus volt, és megtért, újjászületett, és utána Istennek egy nagyon bátor harcosa lett, és a következőket mondja, nagyon mély igazságokat szokott megfogalmazni az író. Isten távolabb és közelebb van tőlünk minden más teremtményén. Ez önmagában ellentmondás, nem? Isten távolabb és közelebb van tőlünk minden más teremtményénél. Ő távolabb van tőlünk, mivel egy arkangyal és hernyó közötti különbség jelentéktelenebb, összvetve azzal az abszolút különbséggel, ami az élet forrása, az életet adó teremtő és az életen megajándékozott teremtmény között van. Azt mondja C.S. Lewis, hogy egy arkangyal, lásd Gábriel angyal, meg egy hernyó között sokkal elenyészőbb különbség van, mint Isten a teremtő és minden teremtménye között. Mert két teljesen más valóság. És azt mondja, de ugyanazon időben, bocsánat, ő a teremtő, mi teremtettek vagyunk. Ő az eredeti, mi az eredetiből származók. De ugyanazon időben és ugyanazon okból az az intimitás Isten és még a legrosszabb teremtmények között is sokkal mélyebb, mint bármilyen kapcsolat két másik teremtménye között. Tehát miközben Isten annyira más, hogy nagyon távol van tőlünk, azt mondja C.S. Lewis, hogy Isten és a teremtmények közötti kapcsolat, a legrosszabb, megromlottabb ember közötti kapcsolat is sokkal mélyebb, mint két ember közötti kapcsolat. Miért? Az életünket minden pillanatban ő adja. Kicsi, de csodálatos képességünk szabad akaratunk gyakorlására olyan törékeny testben valósul meg, amit a belőle folyamatosan felénk áramló élet tart működésben. Még a gondolkodáshoz szükséges erőt is tőle kapjuk. Befejezem most már a gondolkodtatást. Tudom, hogy nem könnyű idézeteket hoztam ide nektek, de nagyon fontosnak látni, hogy picikét érzékeljük ennek a súlyát, amiről C.S. Lewis ír. Hadd mondjam nektek, hogy Istennek ez a kettős természete megtapasztalható a személyes és a gyülekezet életünkben. Elmondok nektek egy személyes tapasztalást. Akteleken voltunk az elmúlt héten, és néhány reggel kimentem kora reggel, egy 20 percre a táborhelytől volt egy ilyen erdő, és az erdő szélén több vadász lesz, és kimentem oda csendességet tartani. És hogy kiültem oda, tehát körülvett a csend. Valami megfoghatatlan jelenlét az Istennek. Körülvett a rovaroknak a hangja, a tücskök ciripelése. Körülvett a mezőnek az illata. Láttam, hogy jön fel a nap, és nagy eső volt előző nap, és így gőzölgött az egész völgy, és így szállt fel a pára. És valahogy azt éreztem, hogy az Isten magához ölel, hogy az Isten átölel, hogy nagyon közel jön hozzám. Aztán elmentünk az Aktelleki Csepkő barlangba, és abban van egy koncertterem. És ott demonstrálják, hogy milyen szép akusztika van, betesznek valamilyen zenét, és az első zene az elképesztő, vagy észbontóan szép volt, nagyon szép zenét tettek be, vagy gyönyörű instrumentális zenét, és ahogy abban a hatalmas barlang térben az a zene elkezdett szólni, aztán utána elkezdték kivilágítani a barlangot, és a végén az egész barlang elkezdett ragyogni, akkor azt éltem meg, hogy Istenem, te nagyon hatalmas vagy, te nagyon dicsőséges vagy. Pedig csak egy teremtményének a zene darabját játszották el. Valakit, akit Isten arra inspirált, hogy valami nagyon szépet írjon. És az egész zenét bevitték egy olyan közegbe, ami Isten alkotása, és a kép, a látvány és a hanghatások azt váltották ki belőlem, hogy azt mondtam, Uram, te csodálatos vagy, te hatalmas vagy, te dicsőséges vagy, te szent vagy, te nagy vagy, én pici porszem vagyok. Értitek? Ugyanaz a héten átélem azt, Isten magához ölel, és ugyanaz a héten átélem azt, hogy Isten felragyog az ő nagyságában, az ő dicsőségében. Ma egy hete hallottatok egy tanúságtételt, amit nem közvetítettünk, nem véletlen. És egy négy gyerekes anyuka elmondta azt, hogy hogyan élte meg az elmúlt egy évben a gyülekezetünkön keresztül Isten közelségét. Hogy milyen az, amikor nyakadba szakad négy gyermek, egyik kisebb, mint a másik, és akkor családok felváltva jönnek, és az egyiket elviszik úszni, a másikat elviszik iskolába, utána eljönnek után egy másik valaki, és segít neked, utána valaki elmegy és bevásárol, és egy egész hálót szőtt köréje Isten, és azt mondja, hogy soha nem fogom tudni megköszönni nektek, azt írta nekem, amikor írtam neki aktelekről, hogy figyelj ide, nagyon, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehették köztünk, és az Úr vigyázza rád, és egy ígéretet írtam neki, egy ígét idéztem, és azt mondja, soha nem fogom tudni megköszönni azt az Isten közelséget, amit átéltem itt az Úr házába. Mikor itt a dicsőítő csapat próbált, pont az ének kellett, ami őt megvigasztalta, hogy az Isten közel jön. Hadd mondjam nektek, az Istennek ez a kettős természete felragyog az egyházában. Nagyon sokszor az ő dicsőség, az ő szentség, az ő hatalma megnyilván egy vasárnap istentiszteleten. Az imádat közben, a dicsőítés közben, nem tudom, nektek, ti hogy élitek meg, én így élem meg. Amikor hallom, hogy körülél a hangotok, amikor veletek együtt magasztalom az Istent, dicsőítem az Istent, akkor valahogy azt érzem, hogy Isten emel magához, és látom az ő nagyságát, szépségét. Tehát szükség van a nagy tömeges Isten tiszteletre, ahol imádjuk Isten, dicsérjük őt, ahol az ő transzcendenciát, nagyságát, fenségét, szentségét ünnepeljük. Szükség van a vasárnapokra. De hadd mondjam azt, magasságban és szentségben lakom, de a megtörtés a látos szívűvel is. És elközt mondjam neked, ha nem éled meg a hétköznapokban, a Krisztus gyülekezetének, az egyházának a hús-vér közelségét, hogy ott a kis csoportban körülvesznek téged emberek, és elmondhatod a bűneidet, a félelmeidet, a kudarcaidat, a bukásaidat, a kétségeidet. Ha nem éled át az immanenciát az Istennek, hogy igen, magasságban, szentségben lakik, de ott van vele a megtört szívűvel. És a feleségem mondta, küldött is egy képet, az egyik kis csoport költöztette őket. Igen, itt voltak péntek reggeltől késő délutánig, és költöztették, és szolgáltak. Átélte ez a drága anyuka a gyülekezetek keresztül Isten immanenciáját, Isten közelségét, Isten szeretetét. És hadd mondjam neked, hogy szükséged van erre. Minden embernek szükség van, hogy megtapasztalja módon Isten jelenlétét az életében. Tehát hangsúlyozom azt, hogy a gyülekezetben megtapasztalod Istennek ez a kettős természete. Az újszülött gyülekezet életében és felépítésében tükröződik Isten kettős természete. És hadd mondjam, vagy kérdezzem, mi van, ha kettőből csak az egyiket próbálják megélni és megtapasztalni. Nagyon sok gyülekezet azért fogyatékos, bocsánat, így mondom, ez rossz szó volt, nem, valami jobb szót kellett volna kitaláljak. Hiányos csonka, mert az egyiket akarja megélni a másik nélkül. Vannak ünneplő gyülekezetek, akik számára a hitélet semmi másból nem áll, mint a vasárnap Isten tiszteletből. És át akarják élni Isten hatalmát, dicsőségét, transzcendenciát, szépségét, és azt mondják, hogy azért jövünk össze, hát Isten tiszteletre megyünk, nem? De hiányzik az Isten közelsége, lehajlása, szeretete, ami a közvetlen testvéri kapcsolatokon keresztül tud megnyilvánulni. És higgyétek el, hogy gyülekezetnek minden nagyobb szükség van az utóbbira, mert hogy növekszik a gyülekezet, kezd egyre személytelenébe válni. És ez nem a Vága utcó voltunk 50-en, és mindenki mindenkit ismert, és mindenki mindenkiről tudott, és mindenki mindenkin segített. Mikor egy gyülekezetben összejönnek 250-en, netán 300-an, akkor ott nagyon könnyű személytelené válni, és ott nagyon nagy szükség van arra, hogy a gyülekezet megjelenjen ünneplő közösségként, és megjelenjen házi gyülekezetként, Krisztus testének a közelségeként, ami választod a világ fájdalmaira, nyomorúságaira, szenvedésére, elesettségére, ahogy oda hajol az elveszettekhez, a bűnös emberekhez. Mind a kettőre nagy szükség van. Ha nem együtték meg a kettőt, hiteltelenné válik a gyülekezet. Hadd mondjak egy nagyon régi példát. Akik láttatok a Napfér Holnővér című filmet, az egy nagyon-nagyon sarkított képe annak, hogy a középkorban mennyire be tudott torzulni az az egyház, ami csak Isten transzcendenciát, nagyságát akart ünnepelni. Abban az időben és azután épültek ez a hatalmas egy katedrások, templomok, amiknek az volt a cél, hogy rámutassuk az ő nagyságára, dicsőségére, fenségére, bemész az esztergomi bazilikába és megállsz a kupol alatt, már nem tudom milyen magasan van a fejed fölött, és oda felnézel, és az egészen azt akarták üzzel, hogy Isten magasságban, fenségben lakozik, mindenek felett, és a festmények is ezt üzenték, és minden. És ha láthatok ezt a filmet, arról szól, hogy elmennek az emberek a templomba, és totálisan beletorzulnak az Isten transzcendenciába, nem élik meg, hogy Isten immanens, hogy Isten közel jön, hogy lehajol, hogy átölel, hogy szeret, hogy megbocsát, hogy törődik velem, hogy gondoskodik rólam. És van egy nagyon furcsa dolog, amikor találkozik Jézussal ez a Ferenc, Assisi Szent Ferenc, akkor a természetben elkezdi őt keresni. Elkezd énekelni. Elkezd Istent látni a természet szépségeiben, és imádni őt. Nem a természetet imádja, hanem a természetet teremtő Istent. Aztán kitataroz azt a kis lepukkant kápolnát, és csak azt látod, hogy özönlenek az emberek oda ki, mert elegük van abból a betorzult vallásos életből, amit csak az Isten transzcendenciája okozott, mert elfelejtették az Isten immanens, Isten közel akar jönni, Isten szeret, Isten kegyelmes. Hasra esnek, ott egyre kevesebben vannak, egyre furcsább, egyre áporodottabb, egyre magából kifordultabb. És a középkor ennek egy nagyon ékes, csúnya példája. Hogyha gyülekezet az egyház elveszíti a közelségét az Istennek, akkor mivé tud torzolni? Még egyszer mondom, mind a kettőre szükség van. Ha viszont elveszítjük a transzcendenciát, és csak azt ünnepeljük, hogy jó, szeret Isten, ölelj át, szükségem van rád, Isten csak közeli, elveszítjük az ő nagyságát, tisztaságát, szentségét, akkor előbb-utóbb önmagunk fogunk megistenülni, és magunkat fogunk ünnepelni a gyülekezetben. Tehát nagyon fontos látnatok, hogy a kettő csak együttműködik egészségesen. Menjünk tovább. Itt szeretnék egy kicsit érzékenyebb dologról szólni. Az immanencia illúzió egy virtuális világ korában. Tudom azt, hogy nagyon sokan, akik interneten követtek minket, jártok valós gyülekezetben. Nagyon kérem, hogy mit most mondok, akinek nem inge, az ne vegye magára. De szeretnék erről szólni, hogy a virtuális korban, amikor most már ezt a járvány miatt aztán tonna számra születnek az online istentiszteletek, nagyon sokan azt hiszik, hogy az, hogy bekapcsolják a számítógépet, és bekukkantanak egy gyülekezet életébe,
azzal ők annak a gyülekezetnek a részévé válnak. Hadd mondjam azt, hogy jó, hogyha épülsz, meghallgatsz egy tanítást, akár innen, akár máshonnan. De szeretném azt mondani, be ne csapjon téged ez. Az immanenci illúzió, tudjátok, hogy mi? Az, hogy megnyomtam egy gombot, és bekukucskáltam egy gyülekezet élebe, azt hiszem, hogy annak a gyülekezetnek a tagja és a része vagyok. Ez a legnagyobb hazugság, ami létezik. Ez olyan, mint hogyha megállnák este itten Antal Laci ablakába, néznem, hogy énekelnek, meg vacsoráznak, meg jó kedvük van, meg játszanak, és azt mondom, hogy húha, de szuper, de jó, én is a részük vagyok, de nem, én kívülről nézem az egészet. Csorgatom a nyálamot az ablakban, nem? De nem vagyok benne, nem vagyok részenek a családnak, és nagyon fontos megértenetek azt, hogy lehet követni más gyülekezet Isten tiszteletét, de ez nem fog téged megajándékozni az Isten közelség élményével. Csak akkor fogsz oda eljönni, hogyha találkozol húsvér emberekkel, akinek meg kell bocsánat, akiket kitartóan kell szeretni, akik felé szolgálni kell, akinek a terét hordozni kell, akinek meg kell hallgatni a bűneiket, akinek elmondhatod a bűneidet. Nem tudom, érted? Nem úgy működik, hogy bekukkantok, és azt mondom, hogy ó, de milyen jó, hát én is boldog családos vagyok. Nem, nem, kívül vagyok. Ezért van az, hogy lesznek alkalmik, amiket nem sugárzunk az interneten. Mert minden családnak van belső élete, minden gyülekezetnek van belső élete. És ne szédítsd magad az, hogy nem jársz gyülekezetbe, de te mindig bekukucskálsz, mint a nagy testvér, figyel. A gyülekezet nem reality show. Nem, nem. A gyülekezet közösség, a gyülekezet egy hajnalban megjelenik Isten dicsősége, hatalma, tisztasága, nagysága, szentsége, de a közösségen keresztül megjelenik az ő közelsége, az ő ember szeretete. És van a transzcendenciának is egy illúziója, ezt mondom most a kecskemétieknek. Kezdünk ilyen zarándok helyé válni, hogy azt veszem néha észre, hogyha nem jöztök, akkor is tele van az imaház. Bene csapjon benneteket az, hogy hát testvér, jönnek az emberek. Ne maradj ki az Isten tiszteletekből, ne maradj ki Isten ünnepléséből, imádatából, a nagyságának a csodálatából, ne maradj ki. Benne csapjon az ördög ezzel. Rohan az idő, és akkor most futni fogok, jó? Nem szó szerint, csak a szavaimban megpróbálok futni. Bibliai példákat hozok. Az Édenkertben egy olyan korszak volt, amikor a kettő tökéletesen együtt volt. Az Isten nagysága, dicsősége, teremtő mi volt a Isten közelség. Azt mondjuk, hűvös alkonyatkor az Isten a kertben sétált, és azt mondta az embernek, Ádám, hol vagy? Hol vagy? Miről van itt szó? Hogy a teremtő, mindenható Isten, a nagy, a dicsőséges Isten sétál a kertben, és beszélget Ádámmal, és az ő nagysága, dicsőség és közelsége az egybe van. De amikor jön a bűn, mind a kettőt roncsolja. Egyrészt elszakítja Ádámot és Évát Istentől, bújnak a bokrok mögé, szégyelik magukat. Másrészt tudod, mi történik? Elhiteti velük, hogy ők Istenek. Olyanok lesznek, mint az Isten. Ti lesztek az Isten. És onnantól kezdve, hogyha mi vagyunk az Isten, akkor nem látjuk az ő nagyságát, dicsőségét. Akkor bele vagyunk vakulva a magunk nagyságába, dicsőségébe, és ez a ma emberek az egyik legnagyobb bűne, amikor megszédül magát, és azt hiszi, hogy mi vagyok az Isten. Elon Musk, megyünk a Marsra jövőt építeni. Meg űrhajót gyártunk, hogy majd ott, harmadik évezetben ott lakjunk majd, nem tudom hogy, de valahogy. Mikor az ember megbolondul a maga istenségétől, a maga dicsőségétől, a maga nagyságától. Az Édenkertben együtt volt, az ördög mind a kettőt tönkretette. Ott vannak Ábrámnak a különös látogatói, egyszer bejelentkezik hozzá három férfi, azután megjelent neki az úr Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idén a sátor bejáratán üldögélt. Fülemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratából, földre borult, és így szólt. Uram! Hát azt kellett volna, hogy uraim, nem? Nem azt mondjuk uraim! Azt mondja, uram, ha elnyertem jó indulatodat, azt mondják a Biblia, mondja, hogy itt egy teofániáról van szó, ahol Isten közel jön Ábrámhoz, ahol a Szent Háromság megjelenik Ábrámnak, a hitatyának. És nem azt mondja, hogy uraim, azt mondja, uram. Ott van Mózes csipkebokor élménye, ahol Isten nagyon közel jön hozzá, megszólítja őt, beszélget vele. azt ott van Mózesnek a Sínahegy élmény, ahol füstöl a hegy, mennydörög, villámlik, beleremeg minden. A csipkebokornál találkozik Isten közelségével, a Sínahegyen találkozik Isten nagyságával és szentségével. Amikor bemegy Mózes a szent sátorba, akkor leereszkedik rá a feloszlop, és beszélget vele az Isten. És nézzétek, mit mond az ige. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy egyik ember beszél a másikkal. Figyeled? És ugyanabb fejezetben mit mond Mózes? Mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, kimondom előtted az Úr nevét, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok, arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És azt mondod, Uram, hát ezt nem értem. Egyébként azt mondod ugyanebben a fejezetben, hogy színről színre beszélsz Mózesen, mint ember az emberre, utána ugyanabban a fejezetben azt mondod, hogy nem láthat téged ember, hogy életben maradjon. Ez nem ellenmondás.
Nem.
Mózes csak az Isten közelségét tapasztalta meg a szent sátorból, hogyha életben maradt, de transzcendens Istennel nem találkozhatott. És ott igaz volt, hogy megláthatsz engem hátulról, mert nem látott engem ember, hogy életben maradjon. Megyek közelebb, ez már egy sokkal komolyabb példa, Jób. Egyes szám harmadik szemétől egyes szám második szeméig tér. Azt olvassuk, Jób ekkor megszólalt és így felelt. Tudom, hogy mindent megtetsz, és nincs olyan szándékot, amit meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni öröd rendemet, tudatlanul kérded? Valóban olyasmiről szólt, amit nem érthetek. Csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Nem tudom, hogy olvastátok a Jobb könyvét, végig egyes szám harmadik szemében vitatkoznak az Istenről. Jobb barátai beszélnek az Istenről. Így, úgy, amúgy. Jobb harmadik szemében beszél az Istenről. Ha magam elé tudnám őt állítani, számon kérhetném, elmondanám neki minden nyomorúságom. Megvizsgálna engem. És a végén az egész könyvnek a lényege, hogy ne egyes szám harmadik szemében beszél Istenről, hanem egyes szám második szemében. A nagy őből lesz a nagy te, a közel Isten. És lehet, hogy most nehézségem mi szállt, betegségem, vagy szenvedésekem, vagy próbákon, ne felejtsd el. Ezek azok a pillanatok, ahol az Isten legközelebb tud hozzád jönni. Ahol a nagy őből lesz a nagy te. Eddig csak hírből hallottam rólad, most saját szememmel láttalak. Az összes hívő ember, akit ismertem, akinek volt ilyen nagyon közel Isten élménye, majdnem mind a szenvedésben tapasztalta meg Istennek ezt a közelségét, hogy a nagy őből a nagy telet. Ott vannak Dávidnak a zsoltárai. Ma énekeltünk az egyiktől, hogy mindenről körül zártál, közel jössz hozzám. Aztán a másik zsoltárban arról beszél, hogy ha látom a kezed alkotását, akkor porszemnek, párának, leletnek érzem magam. 20. zsoltárban azt mondja, hogy Isten olyan, mint egy pásztor, terelget, vezet, közel van. Érdekes Dávid. Ott van Illés. A Kármelhegyen tüzet kér és tüzet kap. Isten hatalmas transzcendens hatalmával megjelenik, és megemészt mindent. És az nép azt mondja, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Aztán elmegy a Hóreb hegyéhez, aztán van ott földrengés, vihar, szél. És azt mondja, az Isten nem volt a szélben, nem volt a tűzben, nem volt a földrengésben, nem volt a mennydörgésben. Hanem egy halk, szelíd hang elkezdte megszólítani Illést. Figyeled ezt a kettősséget. A kettőt együtt élik meg, hogy Isten nagy, hatalmas, dicsőséges, de közel való. Ott van Jahve és Immanuel. A zsidók még a nevét sem merték kimondani. Féltek a Jahve nevet használni, és később azt olvassuk, hogy Immanuel velünk az Isten. És most már elúrkezzünk a végéhez és az úrvacsorához. Isten készített a zsidókkal egy sátrat az Ószövetségben, hogy a népek között lakjon. És képzeld el, amikor Jézusról olvassuk a karácsonyi sztorit János evangéliumban, a következőképpen van leírva. Az ige testé lett, közöttünk lakott. És tudjátok, mi mondott a görögben? Közöttünk sátorozott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéről. Az Isten fia emberé lett, hogy elérjük, hogy halljuk, hogy lássuk, hogy megtapasztaljuk. Anélkül belehalnánk, megüresítette magát, levetett minden transzcendenst, és maradt az immanens testéletége, és eljött közénk emberi testben. Látottuk ma egy pici, csodálatos kisbabát, így érkezett közénk az Isten fia, ilyen kicsi fiúként, döbbenetes. És azt mondja János, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Láttuk, hallottuk, tapintottuk, megfigyeltük. És az Isten úgy döntött, hogy kinyit előttünk egy ajtót. Amikor meghalt a Golgotai keresztfán, akkor a templom kárpitja ketté hasadt, jelezve azt, hogy nem csak a dicsőséges Isten jött el közénk ebbe a világba, hajolt le hozzánk, hanem mi, bűnös emberek, beléphetünk az Isten dicsőséges jelenlétébe. Nézzétek, hogy mondja ezt a zsidókhoz itt levél. Mivel tehát testvéreim bízhatunk abba, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és fenn nagypapunk van az Isten háza felett, járjunk azért oda igaz szívvel, és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkismeret. Ma ezt fogjuk tenni. Úrvacsorázunk, megyünk hozzá, járulunk hozzá. Gyertek, hajtsunk fejet és imádkozzunk. Maradjunk itt csendben az Úr előtt. Imádjuk őt az ő nagyságában. Imádjuk őt az ő elérhetetlen szentségében és dicsőségében. És imádjuk őt az ő közelségében. És imádjuk most a fiút azért, hogy emberré lett és az életét adta azért, hogy hozzáférhetővé tegye számomra és számodra az Istent. Imádjuk azért, hogy meghalt a Golgotai kereszten, hogy magára vegye a bűneinket. Hogy szabad útunk legyen az Atya szívéhez, az Isten szívéhez. Magasztaljuk őt ezért. Adjunk hálát. Megkérem, hogy a gyülekezet nevében Berge Zsuzsa imádkozzon, adjon most hálát.